Tisztelt hallgatóság, én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Ugye itt atomokról is lesz szó, meg csillagokról is, rögtön egy előadáson belül. Nem tudom, ki az, aki itt volt egy évvel ezelőtt, akkor is a csillagok termodinamikájáról beszéltem. Akkor a csillagok keletkezésével kapcsolatos paradoxonokról volt szó, most a csillagok működéséről lesz szó, és még van néhány év előttünk, tehát a csillagok azok sok érdekességet tartogatnak nekünk, termodinamikai szempontból is, nem csak szerelmi szempontból. Van itt néhány idézet, hogy ha valaki a termodinamikára gondol, akkor rögtön gondolom elsőre a PVT jut eszébe az iskolából, meg a dugattyú, amit nyomkodni kell, és így tovább, hát akkor hogy a közízlésnek hódoljunk, betettem a csillagot a dugattyú mellé, és ott vannak az idézetek. Legfőképpen Albert Einsteinnek az idézetét ajánlom mindenkinek a figyelmébe, tehát, hogy friss csodálkozó szemmel kell nézni azokra a dolgokra is, vagy legalábbis jó friss csodálkozó szemmel nézni azokra a dolgokra, amiket az ember úgy magától érte eddődőnek. Tehát persze süt a nap, meleget ad. Most már egy ideje azt is tudjuk, hogy adja azt a meleget magfúzióval. De ez abszolút nem magától értetődés, hogyha az ember egy kicsit utána kapirgál, utána gondol a részleteknek, akkor nagyon érdekes fizikai problémákba ütközik, ezeknek egy részéről lesz most szó. Szóval annyira megszoktuk, hogy meg se kérdezzük, hogy miért, ugyanúgy, hogy miért esnek le a kövek, meg egyebek, hát ez egy kicsit rejtettebb probléma, ennek próbálunk utána kapirgálni. Annak idején, 100 évvel ezelőtt, amikor még nem tudták, hogy a magfúzió adja a csillagok energiáját, akkor Arthur Eddington, nevezetes fizikus és csillagász volt, mondta ezt a mondást, hogy most már elég okosak vagyunk a fizikában ahhoz, hogy meg tudjunk magyarázni egy ilyen rendkívül primitív objektumot, mint a csillag. És ő azelőtt, hogy a működésének az alapjáról, az energetikai alapjáról, hogy mitől adja az energiát, arról bárkinek fogalma lett volna, azelőtt kiszámolta az egyenleteket, és kiszámolta azt, hogy melyik tömegű csillag mekkora lesz, és milyen fényes, és ezzel reprodukálta azt, amit a csillagászok az égen láttak. Tehát a fizika már akkor is elég erős volt ehhez, hogy ha a konkrét energiaforrást nem tudták még megnevezni, ami a csillag magjában produkálja az energiát, a csillagnak a külső rétegeit és abban az energiatermelést és az egyensúlyt és a sugárzást, azt le tudták írni, mégpedig a termodinamikának a segítségével. És ugye látjuk, a termodinamika, remélhetőleg mindenki sejti, hogy az nem csak a P-szer-V-szer T-nek az ötszöri egymásba helyettesítéséből áll, hanem sokkal mélyebb problémák is elvezet, és érdemes töprengeni. Az utolsó kérdést pedig a lányom tette föl valamikor 2-3 éves korában, amikor ismételten meg akarta gyújtani a tábortüzet, és az a kérdés, hogy miért nem lehet meggyújtani a hamut. Tényleg miért nem lehet? Hogy lehet ezt elmagyarázni egy 2-3 éves gyereknek? Jó, hát nem lehet, oké, de hát vajon miért? És ugye látjuk, és mindjárt látni fogjuk, hogy a csillagok viszont meggyújtják a saját hamujukat, és további energiát nyernek belőlük. Tehát ez a hamuval tüzelni, hamuval fűteni, ez a csillagok specialitása. Vagy nem csak az övék, ez majd az előadás végére ki fog derülni. No hát nézzük meg, hogy miről is van szó. Kezdjük azzal, hogy honnan kapja a Föld az energiát, természetesen a napból. És hogy szedjük össze az energiát? Mindenféle antennákat telepítünk itt a Földön, ilyen zöld antennákat, amik a megfelelő hullámhozra vannak hangolva, és elnyelik a vörös fénynek a zöldhöz komplementer frekvenciáit. Íme vannak ilyen rettenetesen nagy mamut fenyők, amik majdnem elérik a napot, annyira nyújtózkodnak és gyűjtögetik az energiákat. Azt az ember is próbálkozott, és mi is építettünk mindenféle mesterséges antennákat, amik begyűjtik a napenergiát. Vannak ilyen napelemesek, meg ilyen napkohók, és így tovább, közvetlen házatfűtő berendezések, ezek meg ráadásul már hasonlítanak is a fákhoz. Tehát mindenféle ilyen mesterséges és természetes eszközünk van a napenergiának a begyűjtésére, és akkor föltehetjük a kérdést, hogy honnan veszi a nap azt az energiát, amit küld nekünk. Hát persze mindenki tudja, magfúzióból veszi, magfúzióból. De mi, hogy lehet energiát termelni? Egy fizikórával odébb mindenki abból vizsgázik, hogy az energia megmarad. Ha megmarad, akkor hogy lehet termelni? Az hogy is csinálja ezt az ember? Ezen is rögtön el lehet töprengeni az energia megmaradásának és az energia termelőknek a problémáján. Talán ismerik ennek a problémának azt a verzióját, hogy valaki elküldi a villanyszámlást, hogy nem akarok fizetni, mert ahány elektron bejött az egyik dróton, ugyanazt visszaküldtem a másik dróton, és akkor egy sem maradt itt nálam, akkor minek fizessek érte. Hát körülbelül ilyesmi, hát, hogy energia megmarad, akkor a termelésére nem fizetek semmit. Na hát ennek az alap problémának az a válasza, hogy nem termeljük az energiát, hanem nekünk hozzáférhető formába szoktuk átalakítani. A meglevő energiának az átrendezése, átcsoportosítása, az lényegében az, amit energetikának hívunk. És ráadásul ennek a meglevő energiának egy része ez olyan formában van, rejtett, közvetlenül nem észrevehető formában, ugye amikor tanuljuk azt, hogy helyzeti energia, potenciális energia, az mit is jelent? Most éppen nem működik, nem üt, nem rúg, hanem valahogy ott rejtve van, például itt van egy nagy kőfön, és majd leesik, akkor majd ütni fog, de egyelőre csak úgy benne van a munkavégző képesség. Jó, tehát olykor elég bonyolult módon, trükkös módon lehet hozzájutni ehhez az energiát, felszabadítani, elővarázsolni. Hát vizsgáljuk meg, hogy is történik ez. Van egy anyagi rendszer, amely különböző állapotokban lehet, és ezen különböző állapotokban más-más energiája van. Nézzük meg ugyanazt az anyagi rendszert, mondjuk ezt a serpát, aki éppen most egy földön ülő állapotban van, itt pedig azt hiszem igen magas potenciális energiai állapotban tartózkodik a Himalája valamelyik szakadéka fölött egy kötélen. Jó, ugyanaz az anyagi rendszer más-más energiája állapotban, íme az egyik kollégája, és akkor az ember megnézi, hogy mi történik, amikor két állapot között transformálódik, tehát átmegy egyik állapotból a másikba, akkor a megfelelő M-szer-G-szer-H energia felszabadul, és ezt esetleg munkavégzésre lehet használni. Ennek a példának az a baja, hogy ez egyszeri esemény, és ebből nem lehet rendszeresen energiát nyerni egy ilyen fizikai folyamatból. Hát ezért célszerűbb olyan helyen energiát szerezni, ahol ez ilyen jellegű folyamatok rendszeresen megismétlődnek. Hát íme itt van például egy vízesés, és az a víz úgy folyamatosan ott esik. Hogyha az ember beszavar alá egy vízikereket, ami forog és generátort hajt, akkor abból lehet energiát nyerni. Itt egy másik vízesés, ennek a tetején már személyesen is átcsorogtam, 100 métert esik, és nagyon intenzíven folyik ott a víz, és folyamatosan jön. Hát, hogyha oda szerelnének egy vízi erőművet, akkor bizonyára nagyon ronda lenne, de nagyon sok energiát tudna termelni. Hát itt a Niagara, ami még nagyobb és még stacionárusabban működik. Ugye az ilyen berendezések, ilyen típusú áramlásokra az emberek szoktak mindenféle technikai szerkentjüket telepíteni, és akkor azzal folyamatosan energiát nyernek. Tehát itt megint nem arról van szó, hogy energia keletkezik, hanem a víznek a helyzeti energiáját alakítjuk át, miközben ő magától átmegy a magasabb energiájú állapotból az alacsonyabb energiájú állapotba, közben a változás során a mozgási energia egy részét megcsapoljuk, és a saját hasznunkra fordítjuk. Hát ahhoz, hogy ezt tartósan megtegyük, ahhoz, ugye az előbb azt láttuk, hogy leesik egy test, akkor leesik is puff, és ott van. Hát itt valahogy fenn kell tartani ezt a potenciálkülönbséget, ezt a magasságkülönbséget, vagy az anyagot kell visszapótolni, vagy valahogy másféle anyagot oda kell juttatni, hogy ez folyamatosan menjen, hogy energiát termeljen. Ugye még nagyon messze vagyunk a csillagoktól, de mindenki tudja, hogy arra igyekszünk hajtani. Hogy is van az, hogy a nap már 5 milliárd éve folyamatosan termeli az energiát, és még mindig van neki? Ezt próbáljuk valahogy kideríteni. Tehát pótolni kell ezt a nagy energiaszintű anyagot. Ennek két megoldása van. Az egyik lehetőség, hogy körfolyamatokat, körforgalmat szervezünk. Itt van ez a vízimalom a patakkal, hát folyik, ott van mögötte a hegy, folyik tovább a patak, eléri a tengert, aztán elkezd párologni, lesz belőle egy felhő, felhőt elfújja a szél, abból leesik az eső, abból egy patak ered, és íme körbezárult. Na jó, hát ezt a körfolyamatot valakinek hajtania kell. Kihajtja, honnan szerzi ehhez a körfolyamathoz a napocska. Körbeértünk, ezzel nem fogjuk tudni megmagyarázni a napenergiának az eredetét, hiszen ezt a folyamatot, mint külső energiaforrás, a nap vezérli. Hát akkor próbáljuk meg megnézni kicsit másképpen. Ez már nem lesz annyira fizikus vagy meteorológus magyarázat, de legalább érthető. Lehetséges, hogy egy óriási anyagkészlet van, tehát nem cseréljük, nem körbeáramoltatjuk azt az energiahordozó anyagot, mint az előbb a vizet, hanem valahol van, hát mi van ott a folyó mögött, hát valahonnan csak jön, hát egy nagy kád. És abból jön a víz. Jó, de nem a gyerek, egy Poszeidon ül benne személyesen, és onnan jön, ott csordogál, és hát nyilván akkora az a kád, mióta vannak tapasztalataink, néhány ezer éve. Hát akkora isteni kád van ott, hogy az alatt a néhány ezer év alatt még nem fogyott el a víz. Hogy mi lesz a következő néhány millióban, azt majd megtudjuk. Mindenesetre jelenleg látjuk, hogy a Niagarát folyamatosan táplálja ez az isteni fürdőkád. Jó, ez egy ilyen ötlet, hogy valami nagy anyagmennyiség, amely nagy potenciális energiaállapotban van, az szépen lassan átmegy a kisebb energiájú állapotba, és közben mi meg tudjuk csapolni, mert például teszünk vízikereket a Niagarára. Na most ez nem szigorúan véve állandó, nem olyan, mint ez a körfolyamat, amiről az előbb beszéltünk, ahol a víz körözés állandóan visszamegy és állandóan ott lefolyik, hanem ez előbb-utóbb el fog fogyni ebből a kádból a víz, de emberi mértékkel nagyon sokáig tartó folyamat lehet. Tehát nyugodtan tekinthetjük ezt is éppen olyan stacionárisnak. Persze az a nagy kérdés, hogy mennyi ideig is tart ez a folyamat? Miért nem az történik, hogy azonnal kifolyik az egész rutty, mint amikor a WC tartályt lehúzuk, pillanat alatt lejön az egész, amikor szivárogott, annak nem örülünk, amikor egyenletesen szivárogott, ott az a jó, hogyha hirtelen lejön, itt meg annak örülünk, hogyha egyenletesen. Min múlik az, hogy nem egyszerre özönlik le az egész anyag abban a nagyobb energiájú állapotból, az alacsonyabb energiájú állapotból? Erre a kérdésre többféle formában vissza fogunk térni, mert ez az egésznek a kulcsa. Most térünk át a víz helyett a kémiára. A kémiai energetikára, ahol hasonló dolgok vannak, van egy anyagi rendszer, amely kisebb és nagyobb energiájú állapotban lehet, mint ahogy az előbb a víz lent volt, vagy fönt volt, és akkor a potenciális energia különbség volt. Most a molekulák elrendezéséről lesz szó. Előbb az volt, hogy van egy anyagi rendszer ilyen, meg olyan állapotban. Hát most ugyanazokat az atomokat rendezzük el egyikféle módon, meg másikféle módon, és a kétféle esetben más-más lesz az energiája a rendszer. Hát nézzük meg, itt például a pirosak az oxigénatomok akarnak lenni, a fekete az egy szénatom. Itt most mi történik? Van elemi szén, és van egy oxigén molekula. Egy másik elrendezése ugyanazon atomoknak pedig a széndioxid molekula. Az a görbe, amit berajzoltam, az egy energetikai görbe akar lenni, azt akarja jelképezni, hogy az egyik rendszernek nagyobb az energiája, mint a másiknak. Ezt a kémikusok ki tudják számítani, mi egyelőre fogadjuk el, hogy van ilyen egyik atomkonfigurációnak ennyi az energiája, másik atomkonfigurációnak annyi. És akkor kettő között valami olyasmi van, mint ahogy a vízesésre esik az emelkedőről a völgybe, hát itt is akkor a molekulák átmehetnek. Hát is mennek. De úgy közben van egy delta E energia különbség, függőlegesen van az energiaskála berajzolva. Mondhatok egy másik rendszert. A kicsik azok a hidrogénatomok, a kis kékek, akkor középen mindenki felismeri a metán molekulának a kicsit lapított verzióját, az igazából tetraideres, csak azt nehéz ide lerajzolni. Tehát az a metán molekula két oxigénnel, ugyanezen atomoknak egy másik elrendezésében széndioxid és vízmolekulák vannak. Ilyen, tessék megszámolni, minden atom megvan. És megint csak az a különbség, hogy ugyanaz az atomoknak ez a más elrendezése energetikailag alacsonyabb energiájú, kisebb energiájú rendszert alkot, a kettő között itt is van egy delta E, azt persze ki kell számolni, vagy meg kell mérni, hogy melyik delta E mennyi, egyik nagyobb, mint a másik, vagy fordítva, ahogy rajzoltam, tehát konkrét esetekben kémiai számításokat kell végezni. Most mi történik egy kémiai folyamat során? A rendszer átmegy egyik állapotból a másikba. Az atomok átrendeződnek, az atomok elektronjai úgy rendeződnek át, hogy az egyik konfiguráció helyett a másikban kötik össze az atomokat, és akkor a rendszer átmegy egyik energiájú állapotból a másikba. Tehát az atom átrendeződés, ez tipikusan arra felé megy, hogy a magasabb energiájú állapotból a kisebb energiájú állapotba megy, mint ahogy a víz sem szokott fölfelé folyni a vízeséseken, hanem a felső részről jön lefelé, és akkor a energiakülönbség az fel fog szabadulni. Milyen formában szabadul fel az energiakülönbség? Ugye a víznél mozgási energiát láttunk, hát itt is mozgási energia, csak nem olyan rendezett mozgási energia. Amikor a víz leesik a vízesésen, akkor mindegyik vízmolekula párhuzamosan mozog, azért látunk egy állandó áramlást. Itt mi történik, amikor egy ilyen kémiai reakció végbe megy? Az energia az egyes atomok molekuláknak a mozgási energiája formájában jelenik meg, és a sok-sok atom össze-vissza szaladgál, az azt jelenti, hogy meleg lesz az anyag, tehát hőenergia formájában jelenik meg. Hát tényleg, ha meggyújtom a szenet és egyesítem az oxigénnel, akkor hő fejlődik. Ugyanígy, hogyha a metánt meggyújtom, és széndioxid meg víz keletkezik, akkor hő fejlődik, tehát a jelenlévő molekulák gyorsan mozognak, aztán utána ezt föl lehet használni mindenféle átalakításra. Kérdés megint az most, hogy miért van egyáltalán tiszta szén, meg metán, meg oxigén, miért nincs az összes ilyen anyag a széndioxid meg a víz állapotában, ott a gödör mélyén. Ugyanígy miért van víz a hegytetőn? Miért nem folyt le az összes a völgybe? Hát a meteorológiában tudjuk, hogy a napnak a külső behatása vissza párologtatta a vizet oda a hegytetőre, aztán megint lefolyik. De vajon miért vannak a most is oxigén molekulák itt a légkörben, egyáltalán nagyobb energiájú állapotban, amikor már régóta lemehetett volna mindenki a gödör aljára. Jó? Ez a nagy kérdés itt a központi kérdés a termodinamikával. Miért nem alakult át mind? Na hát ez kapcsolatban van a stabilitási viszonyokkal. Mindenki tanulta azt, hogy vannak egyensúlyi helyzetek, és az egyensúlyi helyzetek között vannak stabil meg instabil egyensúlyi helyzetek, rajzoljunk egy gödröt, tegyünk bele egy kis golyót. Hogyha a kis golyót elbillentjük, elgurítjuk a gödör egyik oldalába, akkor magától visszagurul az alja felé. Persze túllendül egy kicsit, aztán némi ide-oda gurigázás után megáll oda a legközében. Hát erre mondjuk, hogy egy stabil egyensúlyi helyzet. Mi van, amikor egy ilyen dudornak a tetejére tesszük a golyót, ott megáll, ugye mindenki tud egyensúlyozni ceruzában a hegyén, csak sokáig kell próbálkozni. Ha egy picit elmozdítjuk onnan, akkor mi történik? Nem visszatérítő erők lépnek fel, hanem tovább eltérítő erők, amik messzebbre elviszik, és akkor soha nem fog visszamászni az egyensúlyi helyzetbe. Erre mondjuk, hogy instabil egyensúlyi helyzet. Van még egy olyan, azt is mindenki tanulta, hogy a vízszintes fekvő testet kicsit odébb tesszük, hát ad neki ugyanolyan jó, erre mondják, hogy semleges vagy indiferens egyensúlyi helyzet. Most nem ez az izgalmas, hanem van egy kicsit bonyolultabb helyzet, amit úgy hívunk, hogy metastabil állapot. Hogyha így nézne ki ez a lejtő, és ezt a gödör feneket próbáljuk megnézni, hogy ott mi van, oda teszünk egy golyót, és azt is kimozdítjuk az egyensúlyi helyzetéből. Elmozítom fölfelé, hát jó, visszajön a gödör fenekére. Elmozítom másik fele, visszajön. Tehát viszonylag kis kitéréseknél úgy viselkedik, mint a stabil egyensúlyi helyzetben. Tehát a gödör feneke körül rezgéseket végez, aztán visszamászik a gödör fenekére. De hogyha egy kritikus értéknél jobban kimozdítom, annyira kimozdítom, hogy eléri a dudornak a tetejét, akkor már túllendül a dudor tetején, és ott aztán nincs megállás, és zuhan lefelé. Tessék észrevenni, hogy hogy lehet energetikailag jellemezni ezt a helyzetet. A gödör feneke és a dudor teteje között van egy kis különbség, és azt az energiakülönbséget elnevezhetjük delta E0-nak. Hogyha ennél kisebb energiája van a golyónak, akkor innen nem tud oda fölmászni. És akkor úgy érzi magát, mint egy közönséges, stabil egyensúlyi helyzetben, itt rezeg, és eszibe se jut, hogy erre még van tovább lefelé. Ha viszont adunk neki valahonnan annyi energiát, ezt a delta E0 energiát odaadjuk neki, akkor föl tud ide mászni, és akkor éppen észreveszi, hogy itt lezúdulhat, és sokkal több energiát szerezhet magának, mondjuk, hogyha ennek a lejtőnek itt valahol vége van, és itt erre elgurul, akkor ilyen sok energia felszabadul, ami itt be van rajzolva, egy kis energia befektetéssel el lehet érni, hogy hoppá, utána nagyon sokat merje. De hogyha nincs nekünk ilyen kezdeti energiabefektetésünk, akkor nem tudjuk felszabadítani. Ugye nyertem volna a múlt héten a lotton, csak nem volt rá 500 forintom, hogy megvegyem a lottószelvényt. Hát akkor hiába találtam el a számokat, nem nyertünk, ez is egy ilyen típusú eset. Az elején be kell fektetni némi energiát. Honnan tudnak a fizikai rendszerek befektetni energiát? Hát, hogyha ő nekik nincs, akkor a környezetükből szerzik. Például hőmozgással. Melegítjük a rendszert, akkor általában mindenkinek egy kicsit több energiája lesz. Statisztikus elosztása van, akinek több jut, van, akinek kevesebb. Olykor egy másik molekulának több lesz. Kémiában cifrább esetek is előfordulnak, hogy speciális kémiai reakciók termelnek adott pontra irányított energiát, és akkor ott koncentrálódik. Most ebben a részletekben nem akarok belemenni. Lényeg az, hogy valahonnan be kell fektetni némi energiát, hogy a metastabil állapotból kirendüljünk, és tovább menjünk a még mélyebb energiaállapotok felé. Most, hogyha nincs annyi energiánk, akkor ott maradunk. Ott rezgünk békésen itt ennek az állapotnak a közelében, és azt hiszik, hogy már elértük a gödör fenekét, pedig még van lejjebb, csak még hál' Istennek nem tudunk innen kimozdulni. Persze az ugye interpretáció kérdés, hogy az ember mit szeretne, le szeretne gurulni, vagy inkább ott maradni. Jó, ez egy alapvető viszony, ami a fizika nagyon sok, és a kémia nagyon sok különböző területén előfordul. Egyebek között a molekuláknál is. Most hadd kérdezem meg, hogy hogy is folyik ki, képzeljük el ezt a gödröt, ami ide volt rajzolva, mint egy hegyoldal. Itt a hegyoldal, van egy kis völgyecske az oldalán, kis dudor, esik az eső, megtelik az a völgy vízzel. Azt gondolja az ember, hogy onnan a víznek le kéne folyni, hiszen a víznek a természetes állapota, minél kisebb energiai állapot, oda le kéne folyni. De hogy másznak ki a vízmolekulák itt? Fölmennek oda, aztán ott átgurulnak? Tudja valaki, hogy hogy megy ki a víz onnan? Párolgással. Egy idő után majd el fog párolni. Általában az ember, amikor így az ember nézegeti a pocsolyákat, akkor nem azzal foglalkozik, hogy az majd elpárolog, óceánokkal se, de ha hosszú távon, a termodinamika egy hosszú távon végső egyensúlyokra is hajt, akkor hosszú távon nézzük a rendszert, akkor figyelembe kell venni azt, hogy elpárolog, és hogyha itt fönn van a légtérben, akkor például itt csapódik le, és ha ide lecsapódott, akkor majd le tud gurulni a völgybe. Szóval a víz is ki tud mászni. Na most hadd mutassak egy másik fizikai rendszert, ami ügyesebben tud kimászni. Tegyünk a gödörbe egy láncot, amíg én ezt a láncot lerajzoltam. Jó, tehát akkor oda ilyen sok-sok összekurkolt láncszem, ez van a gödörbe. Megpróbáljuk kihúzigálni. Az ember elkezdi húzni a láncot fölfelé, úgy tessék elkezdeni, itt még egy csomó van. Amikor valamennyi láncszem átjutott, akkor egy idő után már elkezdi húzni maga után a többit. A rajz éppen nem a pontos esetet mutatja, de aztán mindenki érzi, hogy nem kell az egészet fölemelnem, nem kell az egész lánccal közölnünk annyi energiát, mint hogyha megfognám az egészet, mint egy nagy követ, és ide föltenném a dudor tetejére, és aztán majd legurul. Ennek egy részét kell föltenni, mert utána már így kihúzza magát. Tehát elég az anyagnak egy részét gerjesztett állapotba, a magasabb energiai állapotba fölvinni, utána már húzza tovább a többit. Mi a különbség a két eset között? Az, hogy itt van egy kapcsolat a rendszernek a különböző részei között. Itt a kimenő vízmolekulák már fütyülnek azokra, akik ott voltak, nem szólnak nekik, nem húzzák maguk után őket. Itt a láncszemek között van kapcsolat, bonyolultan le lehet írni megfelelő erőkkel, meg egyebekkel. Lényeg az, hogy azok, akik kim vannak, azok még hatást gyakorolnak a mentlevőkre. Ez a példa, ez jó hasonlat a kémiai reakcióknak a megfelelő eseteire. Hogyha ezt úgy képzeljük el, hogy ez valamiféle energetikai görbe, ami azt írja le, hogy milyen energiájú állapotokban vannak a vizsgált rendszereink, akkor látni fogjuk, hogy elég a rendszernek egy részének annyi energiát adni, hogy túllendüljön azon a csúcson, túllendüljön a holdponton. A kölcsönhatás lehetővé teszi azt, hogy az anyagnak a többi része is menjen utána. Kivégzett már ilyen kísérleteket? Gyújtott már valaki gyufát? Ugye például az egy ilyen típusú effektus, majd mindjárt beszélünk róla részletesen. Tehát a többit elintézi a kölcsönhatás, a visszacsatolás, hogy kapcsolatban vannak a rendszernek a hátramaradt részeivel azok. Hát nézzük meg akkor, hogy kell most elképzelni a kémiai energetikát ezen a nyelven. Itt van az egyik állapota ezeknek az atomoknak, itt a másik állapota, és köztük megrajzoljuk az energetikai görbét. Ugye emlékeznek valami ilyen görbe volt az előbb rajzolva. A pontosabb görbében van itt egy hupli. Nem lehet túlságosan pontos, de az a lényeg, hogy ez itt nem vízszintes, hanem van itt egy kis különbség. A kétféle alapállapot között ez itt a delta E energia különbség, ez amit a kémiában úgy mondanak, hogy reakcióhő. Ha ebből az állapotból eljutunk ide, akkor ennyi energia különbség fog felszabadulni. De ahhoz, hogy elinduljon a reakció, ahhoz előbb föl kell mászni a dudor tetejére, ettől a szinttől odáig föl kell menni, ezt nevezzük delta E0-nak. Ennyi energiát kell befektetnünk, hogy gerjeszteni kell a rendszert, mondjuk egy-egy atomra ennyi energiát kell befektetnünk, és utána akkor átlendül a túloldalra. Ugye a kérdés megint az, az előbb már többször föltettem, hogy miért van még tiszta szén és oxigén a világon, hogyha itt ebben az energetikailag kedvezőbb állapotban is lehetne. Hát ugye az első blikre a válaszunk az, hogy azért, mert először be kell fektetnünk némi energiát, hogy megindulhasson a folyamat, és hát ha nem volt annyi energiánk. Most az embernek nincs annyi pénze, hogy megvegye lottószelvényt, akkor nem lesz lottomillió most, tehát nem indul meg a reakció. hogyha nincs befektetett energia. Ez az első válasz. Ez nem túl jó válasz. Mindjárt megpróbáljuk megcáfolni. Újabb kérdés azt mondja. Az előbb megbeszéltük, hogy elegendő az anyagnak egy részét gerjeszteni. Tessék a láncra gondolni. Ha az anyagnak egy részét reakcióba visszük, néhány molekulát, akkor mi történik? Valahonnan szerzünk egy molekulára vonatkozó ennyi delta energiát, befektetjük, akkor egy molekula létrejön, viszont felszabadít ennyi energiát. Mit csinálhatunk ezzel az energiával? Ezzel újabb molekulákat vihetünk föl a dudor tetejére, azok megint lemennek, azok még több energiát szabadítanak föl. Tessék megint a láncra gondolni, az elsőket átvittük, azok már húzzák maguk után a többit. Tehát akkor az történik, hogy a felszabaduló energia fedezi a rendszer többi részének a gerjesztésre szükséges energiát. Ha csak el nem lopják, vagy el nem vezetik, hogy az ember el nem használja másra azt az energiát, elég ügyes berendezésekben meg lehet akadályozni, hogy visszatáplálódjon, de úgy magától általában ez megtörténik. Tehát elegendő néhány molekulával, vagy kisebb darab anyaggal elindítani a játékot. És ez a pozitív visszacsatolás, ez önfenntartóvá és öngerjesztővé teszi a rendszert. Hát ezért működik a gyufa. Egy kis darab anyagot meggyújtunk, az azáltal fejlesztett hő, az már nagyobb darab anyagokat juttat át azon a potenciálhegyen, és azoknak a hője egyre többet, így lehet egy gyufával gáztűz helyett meggyújtani, tábortüzet, esetleg erdőtüzet is csinálni. Pedig ugye az erdőnek a mennyisége, a gyufának a méretéhez, tömegéhez és energiájához képest az sokkal-sokkal nagyobb, de mégiscsak meg tudjuk tenni. És akkor ezek után ismét felteszi az ember az eredeti kérdést, hogyha ilyen egyszerű, elegendő néhány molekulával elindítani a reakciót, akkor mégis miért nem ment át már az összes molekula, miért nem ment át a pozitív visszacsatolás? Elintézi a dolgokat, megindítottuk, hopp, megy az egész, minden rendszer átalakul a végső állapotba. Na hát speciális dolgok megakadályozhatják ezt, és ezeket érdemes meggondolni. Még mindig kémiáról van szó, de teljesen analóg a csillagfizikával. Mi akadályozhatja meg ennek a folyamatnak a végbementét? Ugye egy gyufával azért az egész világot és az összes kémiai anyagot nem lehet felgyújtani. Milyen mechanizmus lehet? Például az, hogy csak egy felületen megy végbe a reakció. Amikor egy darab szenet vagy egy fát meggyújt az ember, az nem teljes tömegében ég. Ugye érintkezni kell a szénatomoknak az oxigénatomokkal. Tehát annak a szénnek csak a felületét éri az oxigén, és ezért csak a felületen zajlanak le a reakciók. Ott, ahol piros, ott történnek a kémiai reakciók. A szénnek a nagy része az meg ott van, ahogy a szilárdtest fizikusok mondják, a bulkban, tehát a tömbben ott van az anyag, és azzal nem történik semmi, csak a felszínen történnek a reakciók. És meg kell várni, amíg az a felszíni égő, izzó réteg szép lassan átrágja magát azon a testen, és úgy fogyasztja el az anyagot. Ez korlátozza a folyamatnak a sebességét. Ezért, ha elég ügyes az ember, ebből ki tudja számítani, hogy milyen lassan tud elégni a széndarab. Ha már a csillagokról van szó, és ahogy Gromma professzor is az előbb említette, 150 évvel ezelőtt nagy számolgatásokat végeztek a fizikusok arra, hogy meddig tart a nap, mikor fog elfogyni a napnak az energiája. Mit gondoltak akkor? Ott van egy nagy égőtest az égen, biztos a legjobb fajta kőszénből van, és kiszámolták, hogy mennyi ideig égne egy ekkora tömegű test, hogyha ennyi energiát bocsát ki időegységenként, az jött ki, hogy kb. Néhány ezer év alatt. Benne is van az ember tragédiájában, hogy 4000 év alatt a nap kihűl. Innen van az adat, nem újjából szabta madás, az volt a tudomány álláspontja. Na most ugyanakkor két tanszékkel odébb a biológusok meg a geológusok már több millió vagy esetleg milliárd évekről is tárgyaltak, de nem beszéltek egymással azok, akik a napnak az életkorát számolgatták, de teljesen tudományos alapon. Szóval ki lehet számítani ebből, hogy mennyi idő alatt ég el egy ilyen széndarab. Másik probléma lehet például az, hogy szétválasztjuk a reagenseket, nem találkoznak. Én elintézem, hogy ne találkozzanak. Egy csomó technikai eszközünk ezen alapul. Például a gáztűzhely, vagy a benzinmotor, a rakéta, a hegesztés. Az történik, hogy van mondjuk két cső, egyszerűsítve, és a két csőbe beküldünk két különböző anyagot, az egyik zölddel, másik sárgával van. Jelölve ezek azok, amik kémiai reakcióba lépnek egymással, de ott, ahol találkoznak. És ott aztán láng lesz, meg átalakulás, meg egyebek. nem terjed tova itt a csövek mentén, mert itt a sárga nem találkozik a zölddel, és itt a zöld nem találkozik a sárgával. Ugye a gáztűzhelynél csak ott van a láng, ahol jön ki a gáz, és ott találkozik az oxigénnel, a csőben nem ég a gáz, pedig ő is szeretne, de nem jut hozzá. Jó, tehát itt én adagolom a reagenseket, és tudom szabályozni, hogy mennyi anyag reagáljon. Megint tessék minden ilyen példával kapcsolatban végig gondolni, hogy vajon ezek a folyamatok működnek-e például a nap belsejében. Van-e ott valami cső is? Lehet-e takarékra állítani, vagy valami hasonlót csinálni a nappal? Jó? Lehetséges például, hogy lassan keverednek az anyagok. Szóval olyanok a kémiai viszonyok, hogy az egymással reagáló molekulák lassan, nehezen találják meg egymást, és azért indul be lassan a reakció. Az is előfordul, hogy hirtelen annyi energia keletkezik, hogy a rendszer szétesik, és akkor nincs ideje az egésznek reagálni, hanem újból kell kezdeni, tehát neki lódul, megint abba hagyja, mindenféle bonyodalom előfordulhat. Mikor legakadálytalanabb a reakció? Amikor legjobban össze vannak keverve az anyagok, ennek a legszebb kémiai példája az, amikor nem is kell különböző molekuláknak találkozni, hanem egy-egy molekulán belül lehet az atomoknak egy nagyobb energiájú elrendezése, meg egy kisebb energiájú elrendezése. És akkor nem kell arra várni, hogy találkozzon egy másik reagenssel, kicsit meg kell piszkálni, adni kell neki egy kis delta energiát, nem túl sokat, például, hogy rákoppintok, talán többen láttak már nitroglicerint vagy ilyesmit, ott ez történik, hogy egy pici kis mechanikai behatás az már annyi energiát ad, hogy a molekulán belül megindulnak az átrendeződések, és akkor hirtelen energia szabadul föl, bum. Jó? Mi történik ilyenkor? Molekuláris szinten elkeverett anyag, gyors átrendeződések, gyors elemi lépések, akkor a reakció halad tovább, a felszabaduló energia újabb reakciókat indít meg, ez akadálytalan és egyre gyorsulva tovább terjed, ezt hívjuk robbanásnak. Tehát a robbanó szerek azok valahogy így működnek. No hát, hogyha már ennyit beszéltük a kémiáról, akkor ideje rátérni a csillagokra, és gondoljuk meg, hogy mi köze ennek az egésznek a csillagokhoz. A csillagokban nem kémiai reakciók zajlanak, ugye a kémiai reakció az micsoda? Az atomok elektronhéjának az átrendeződése. A csillagokban olyan reakciók zajlanak le, ahol az atommagok alakulnak át. Az atommagok azok sokkal kisebbek, mint az atomok, viszont sokkal nagyobb az energiájuk. Az átváltási tényező nagyjából 100 000. 100 000-szer kisebb egy atommag, és 100 000-szer nagyobb egy-egy mag reakciónak az energiája, mint egy kémiai reakciónak az energiája. Most még jó, hogy ezekre a görbékre nem rajzoltam skálát, hogy az ott hány zsúlt jelent, amit függőlegesen berajzoltuk. Ugyanilyen görbéket lehet rajzolni a kémiai reakciók helyett a mag reakciónknál is, csak mindenhol 100 000-szer nagyobb energiák vannak. Jó, tehát a csillagokban másfajta reakciók vannak, de hasonló a mechanizmusa az egésznek, ezért ezek a kémiai folyamatok, ezek analógiába állíthatók a magfizikai folyamatokkal, és végig lehet gondolni, hogy mi a hasonlóság és mi a különbség. A részleteket ennek az atomcsillag sorozatnak egy korábbi előadásában meg lehet nézni, ott a magfizikának az alapjairól elég sok szó volt, és pontosan az energetikai viszonyokról is, hogy melyik atommagnak mennyi az energiája, és miért, és mi következik ebből, ebben az előadásban ezt meg lehet hallgatni visszamenőleg is. Na, ugye nézzük meg egy pillanatra, hogy hogy is jutunk el az atommagig, ez itt az anyag, kinézzünk benne egy kis részecskét, kinagyítjuk ki, hát ez az atom. Atomot megint külön megnézzük. Mi van benne? Ott vannak elektronok, van neki magja. Az atommag az magint összetett, mostantól kezdve pirossal vannak rajzolva a protonok és kékkel a neutronok, bár nem tudok róla, hogy a valóságban is ilyenek lennének, de itt az ábrán mindenhol a piros lesz a proton és kék a neutron. Ezek is összetett részecskék, hogyha kinagyítjuk őket, akkor a belsejükben még kisebb részecskéket, kvarkokat találunk, láthatóan ugyanazokból, csak más arányban áll, U és D kvarkoknak nevezzük ezeket, az egyikből kettő van, az egyikben és egy a másikban, a másikból meg fordítva. A köztelevő sárga masszat, az úgynevezett gluon, ragasztót jelent, és ezek olyan elemi részecskék, amik összeragasztják, összetartják a kvarkokat. Tehát egyelőre itt tart a fizika, ennyit tudunk az atommagról, meg ennek az alkotó részeiről. A magfizikához nem kell tudnia azt, hogy mi van a proton belsejében, meg a neutron belsejében, hanem ilyen leíró módon tudunk számolgatni és kísérleteket végezni, hogy mit is csinálnak az atommagok. Tehát itt ez a lépés az atomtól az atommagig, ez az ábra nagyon csaló, mert ez nem ennyiszer kisebb, hanem 100 000-szer kisebb ez a kis golyó az atomhoz képest, és 100 000-szer nagyobbak az energiák. Az atom magot összetartó erők, tehát amik ezeket összerakasztja, ezt hívják magerőnek, vagy másképpen erős kölcsönhatásnak, ez vonzó erő, ami a protonok meg a neutronok között hat, pontosabban a nukleonok, együtt a protont meg a neutront nukleonnak hívjuk, és ez nagyjából egyforma erő a neutronok, a protonok meg a neutronok között. A protonok emellett elektromosan még egy kicsit taszítják is egymást, de az jóval kisebb erő, mint a magerő. De itt pontosan ennek a két erőnek a viszonya játssza majd a főszerepet. Ez idézete abból a korábbi előadásból, ezeket az ábrákat onnan vettem át, ott a részleteket meg lehet nézni. Az atommagok alkotó részeit úgy lehet elképzelni, a bogáncsokat. Dobáljuk a levegőben a bogáncsokat, vidáman elrepülnek egymás mellett, fütyülnek egymásra. Messziről nem vonzák egymást. Csillagok, bolygók gravitációsan vonzák egymást, a bogáncsok nem. Ha viszont pont úgy dobjuk őket, hogy összeérnek, akkor össze is ragadnak és ott maradnak. Ezt kell elegánsan úgy mondani, hogy rövid hatótávolságú erő hat köztük. Ha összeérnek, akkor összetartja őket az erő, hogyha nem érnek össze, akkor nem. Jó? Ilyen egyszerű az élet. Egy összetettebb atommagot úgy lehet elképzelni, mint egy nagy bogáncs gömböt, piros és kék bogáncsokból, tehát protonokból meg neutronokból. Most a protonok emellett egy kicsit taszítják is egymást, minden proton mindent messziről is taszít az elektromos erővel, hiszen egyforma pozitív töltések taszítják egymást, a szomszéd bogáncsok meg egymásba kapaszkodnak. Ebből az egyszerű modellből a magfizika számos állítása levezethető, ha valakit ez érdekel, a korábbi előadásban ezt megnézheti. Még egy ilyen egyszerű rajz, hogyha egy ilyen nagy bogáncsgömb már túl nagy, és túlságosan taszítják egymást a különböző részei elektromosan, akkor kilő magából egy ilyen kisebb bogáncsot, ezt hívják radioaktív bomlásnak. Ez az ábra a lehetséges atommagoknak a térképe. Ugye egyik irányban lerajzolja az ember a neutronoknak a számát, a másik irányban a protonoknak a számát, és ez a fekete vonal, ami láthatóan kicsit görbén halad, az a stabil atommagoknak, tehát a nem radioaktív atommagoknak a vonalát jelenti, a többi atommag egy kicsit radioaktív. Többé kevésbé, minél messzebb van attól a vonaltól, annál inkább radioaktívak. Ez az ábra röviden így néz ki. Ami bennünket érdekel, az energetikai vonatkozások. Lerajzolhatja az ember, hogy mennyi az atommag kötési energiája. Tessék megint erre gondolni, a rendszer átmegy az egyik állapotból a másikba. Legyen az egyik állapot az, hogy szanaszét röpködnek a protonok, neutronok, másik az, hogy összeálltak valami atommaggá. Eközben energetikailag lejjebb kerültek, felszabadul valamennyi energia. Ezt a felszabaduló energiát lerajzolhatjuk attól függően, hogy melyik atommagról van szó, és ezt az érdekes ábrát kapjuk. Nem az összes izotopra rajzolták le, hanem csak ott a feketével rajzoltakra, tehát a legstabilabb atommagokra. Errefele az a szám van, amit tömegszámnak hívunk, ugye a protonoknak, meg a neutronoknak az összszáma, és függőlegesen az energia van megadva. Itt látszik a hidrogén, meg a hélium meg a legkönnyebbek, és akkor van itt valami legnagyobb energia, ezek itt a vasatomok, atommagok, és akkor innen lassan megy lefelé ez a görbe. Hogyha ezt fordítva rajzoljuk le, úgy gondoljuk, hogy ami kötött állapot, az mélyebb energiájú, tehát beleesett a gödörbe, ennek a tükörképét rajzoljuk le, és ezt hívjuk nukleáris völgynek. Ezt úgy kell tényleg elképzelni, mint egy ilyen hegyvidéket. Tessék visszagondolni az elején, amiről beszéltem, amikor a víz folyt le a hegyről. A magasabb energiájú állapotból a rendszer átmehet a alacsonyabb energiájú állapotba, innen föntről lemelt ide. A radioaktív bomlásokat úgy kell elképzelni, vagy maghasodást, hogy mondjuk az urántól elmegyünk erre felé, csökkenő energia irányába, a magfúzió pedig úgy történik, hogy innen a hidrogéntől megyünk erre felé, és akkor hoppá, hirtelen lejjebb, azt hittem már, hogy atombomba. De. Szóval a hidrogéntől rögtön a héliumig eljutunk, és egy jó nagyot ugrunk, tetszik megnézni, ez itt a legnagyobb lépés az egészen. Jó? És pontosan ez történik a csillagokban. A napban ez történik, hogy négy hidrogén mag, tehát sima proton, egyesül és lesz belőle hélium. A héliumnak a magjában, a négyes hélium magjában két proton, két neutron van, tehát ez nem mehet egyszerűen úgy, hogy négy protont összeragasztunk, hanem valami átalakulásnak is kell még lenni, és ezért akkor mellékesen még keletkezik két pozitron, meg két neutron, meg energia. Hát azt az energiát látjuk mi, ettől világít a nap. Tehát ez az alapfolyamat. Egy csomó másfajta magreakció is zajlik a csillagokban, de ez a legtöbb csillagnak a legalapvetőbb folyamata. Ezt kell itt akkor most a továbbiakban megvizsgálni. Mit jelent ez? Lerajzoljuk ennek az előző nukleáris völgynek ezt a részletét itt a völgy elején. Oda tesszük a hidrogént, és itt van a hélium mag, és a kettő között ekkora nagy energiaugrás van, ki lehet számítani ez, hány megaelektron volt egy-egy részecskére vonatkoztatva, és ennyi szabadul föl egy ilyen folyamatba. Az első lépés természetesen az, hogy két proton ütközik. Vegyük úgy, hogy mondjuk a csillag tiszta hidrogénből, mert ez nem teljesen igaz, de nagyjából azt mondhatjuk, hidrogénatomok, magok vannak benne. Nem hidrogénatomok, mert a csillag meleg. Amikor melegítjük az anyagot, akkor az elektronok leszakadnak, és plazma állapotba megy át az anyag, külön rohangászhatnak az atommagok, és külön az elektronok, tehát itt most csak a protonokat kell figyelembe venni, két proton találkozni óhajt, hogy összeragadjanak, mert a mag, tessék a bogáncsra gondolni. Amikor egy proton meg egy neutron közeledik egymáshoz, akkor igaz a bogáns fizika, amit mondtam. Elrepülnek egymás, mert ha véletlenül összetalálkoznak, összeragadnak. De ha két proton közeledik egymáshoz, akkor már messziről taszítják egymást, ezért elkanyarodnak és nem fognak találkozni. Tehát ellene dolgozik az elektromos erő ennek a folyamatnak, ami a magfizika alapjátéka lenne. És akkor két eset van, hogy ha lassú protonok mennek, kicsi az energiájuk, akkor nem elég az energiájuk ahhoz, hogy egymás közelébe jussanak, és az a taszító erő eltaszítja, mert elkerülik egymást a pozitív töltésű protonok. Ha viszont elég gyorsan jönnek, elég nagy az energiájuk, akkor meg tudják egymást közelíteni annyira, hogy észrevegyék, hogy ja, te haver vagy, és akkor össze tudnak majd ragadni. És mert elég közel kell nekik egymáshoz kerülni. Tehát az kell, hogy gyorsan menjenek. Mert akkor mit csinál az ember? Épít egy részecske gyorsítót, és a részecske gyorsítóban gyorsan összerakja, összerugdossa egymáshoz a protonokat. De az kisipari munka, néhány protonért ekkora gyorsítót építeni, a csillagok ezt ügyesebben oldják meg. Hogy lesz mindenkinek nagy a sebesség, úgyhogy meleg van. Föl kell fűteni az anyagot, jó nagy hőmérséklete, és akkor mindenki gyorsan szaladgál. No, nézzük meg ezt a folyamatot az energetikai viszonyból, ugye 14 millió fok van a nap közepében, tehát ilyen hőmérsékletekről beszélünk. Ugyanezt a rendszert most lerajzoljuk megint az energetikai diagramjaink segítségével. A kezdő állapot a 4 proton. A végállapot pedig a héliummag, 2 proton, 2 neutron összekapcsolva egy atommaggá. És megint berajzolhatunk hozzá egy ilyen energetikai görbét. És megint ugyanezeket a nagyon hasonlít a megfelelő kémiai ábrához. A kétféle állapot közötti energiakülönbség az, ami felszabadul, ami kisugárzódik, ettől világít a nap. No, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz föl kell mászni itt a potenciál hegy tetejére. Ennyi energiát be kell fektetnünk. Most ebben az esetben mi ez a befektetendő energia? Ez a protonoknak a taszításából ered. Annyi energiát, mozgási energiát kell adnunk a protonoknak, hogy legyőzzék az elektrostatikus taszítást, és egymás közelébe menjenek, és hagyják érvényesülni a magerőt. A magerő messziről nem hat, csak ha elég közel kerülnek egymáshoz a protonok, tehát először is be kell fektetni annyi energiát, hogy egymás közelébe kerüljenek. Tehát ez lényegében a protonok elektromos taszítása okozza ezt a potenciálgátat. És most ismét fölteszem ugyanazokat a kérdéseket, mint a kémiánál. Vajon miért van az, hogy még mindig vannak protonok, még mindig van hidrogénnak. Itt a teremben több száz liter víz van. Különböző testekben elosztva. És a vízben pedig hidrogénatomok vannak, és azoknak a közepén meg ott ülnek a hidrogénatom magok, a protonok magukba. Nem alakultak át energetikailag kedvezőbb, alacsonyabb energiájú héliummá. Nincs mindenkinek lufi feje, viszont víz van benne. Tehát vannak szabad protonok még a világban. Miért van ez? Miért nem alakult át? Ugye az első válasz, hogy a kémiában is láttuk, az első válasz az, hogy azért, mert be kell fektetnünk ennyi delta null energiát, és hát, ha nincs nekünk energiánk. És itt viszont most tényleg az a helyzet, nincs nekünk annyi energiánk. Ki lehet számítani, ugye ez a görbe ugyanolyan görbe, csak a nagyságrendje 100 000-szer akkora, mint a kémiai energiának. Kémiai energiát azt kéz dörzsöléssel, vagy gyufagyújtogatással, sima lánggal lehet adni a molekuláknak, itt 100 000-szer nagyobb energiáról van, szóval amit egy-egy részecskére kell koncentrálni, és ez mikor térték, hogyha olyan nagy a hőmérséklet, hogy olyan gyorsan szaladnak a részecskék, hogy ennyi energiájuk legyen. És ez mekkora hőmérsékletnek felel meg? 10 millió foknak. Tehát ahhoz, hogy ilyen energia jusson egy-egy részecskére, ugye a hőmérséklet az az átlagos energia, egy-egy részecskére jutó átlagos energia, ez 10 millió fokos nagyságrendű. Tehát ekkora energia kéne, ekkora hőmérséklet kéne. Na most mi ezt szeretnénk valahogy, és akkor rögtön föltesszük az újabb kérdést, amit a kémiában is feltettünk. Nem kell az összes részecskét egyszerre átvinni a potenciálhegyen. Elég néhány részecskét átvinni, tessék megint a láncra gondolni. Elég néhány részecskét fölvinni, mert akkor mi történik? Felszabadul, ugye fölment néhány részecske, leesik ide a gödörbe, felszabadul az energia, az az energia visszatáplálódik, ezeket fölmelegíti, gyorsabban mozognak, azok is ide följutnak, azok is át tudnak esni, elég begyújtani a reakciót, és akkor már menni fog, gondolja az ember, hogy a kémiában gyufával ez működik. Hát most már csak egy nukleáris gyufát kéne kitalálni, amivel el lehet indítani egy ilyen folyamatot. Jó? Tehát ezt gondolja az ember, a pozitív visszacsatolás itt is önfenntartóvá teszi a rendszert. És akkor ismét visszatér majd a kérdés, de gondoljuk meg, hogy itt azért most már kétféle rendszerről is van szó, egy természetes meg egy mesterségesről. Ezt a folyamatot megpróbáljuk létrehozni mesterségesen az úgynevezett fúziós reaktorokban. Tehát itt a Földön építünk olyan berendezéseket, amelyekben ezt létre akarjuk hozni, és energiát, ha ki akarjuk szedni azt a bizonyos delta E energiát, amit zöld nyíllal jelöltem. Be kell fektetnünk a delta E nullt részecskénként, de hát reméljük többet fogunk kapni. Mert eddig még nem sikerült megvalósítani tartós és szabályozott fúziót a Földön. Vajon miért? Mi a probléma? Hát az egyik problémánk az, hogy szobahőmérsékletű a környezet. Tehát ugye 10 millió fokos vagy 100 millió fokos anyagot kell létrehoznunk, miközben körülötte 20 Celsius fok van. Tehát hőszigetelés, hűtés, fűtés, mindenféle ilyen bonyodalmak megkövetelik ezt a dolgot. Nem lehet gázban, vákumot kell létrehozni. Létre kell hozni hatalmas berendezéseket, amikből kiszivattyúzzák a levegőt, abba beeresztik a plazmát, fölfűtik. Ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy ne adja át a hőt a környezetnek, a sokkal hidegebb környezetnek. Rendben van, tehát ilyen technikai bonyodalmak vannak, többször 10 millió fokos plazmát kell létrehozni, melegen kell tartani, nem engedni, hogy kihűljön, tárolni kell, mozgatni kell, stabilizálni, nagyon instabil. Egy könyvben megszámoltam a plazmafizikai instabilitásokat, 42-nél hagytam abba, mert az már pont elég. De még a könyvnek nem volt vége. Szóval annyiféle instabilitás van a plazmában, a plazma nagyon nem akarja, hogy mi megszelidítsük. Jó, és akkor vigyázni kell, hogy ne érjen hozzá a berendezés falához, mert akkor lehűl. De ugyanakkor, hogyha sikerül létrehozni benne a fúziót, akkor a keletkezett energiát meg ki kell vezetni belőle a berendezés falán. Tetszik érezni? Egymásnak ellentmondó technikai feltételek vannak, és ezeket ügyesen meg kell csinálni. Most már 60 éve dolgoznak rajta a fizikusok, mindig azt mondják, hogy 30 év múlva kész lesznek. Már az én gyerekkoromban is azt mondták, hogy 30 év múlva lesznek működő fúziós reaktorok, most is ezt mondják. Az önök öregkorában is azt fogják mondani, hogy 30 év. Igen, igen, ezt hozzá kell. Na minden esetre egyelőre ez a termelt energia nem elegendő ahhoz, hogy a folyamat fenntartsa. Van már fúzió, csak akkora berendezés kell hozzá, hogy nem termel annyit, szóval sok-sok energiát be kell fecsolni, építettek mellé egy erőművet, hogy fenntartsa a berendezést. Szóval nem az erőmű termeli, hanem eszi az energiát egyelőre. De talán hallottak róla, hogy épül Franciaországban egy nagy kutatóberendezés, az ITER, ami majd már az ipari berendezéseknek a mintapéldánya lesz, és elvileg majd működni fog. Erről is volt természetesen atomcsillan előadás. A Magyar Plazma Kutatásnak az egyik vezetője, aki szintén itt tanult nálunk, Zoletnik Sándor tartott egy ilyen előadást, meg lehet tekinteni, fönn van a weblapon részletesen ábrákkal, rajzokkal, részletes magyarázatokkal, hogy hol tart a magfúzió. Tehát akkor most kidumáltam, hogy miért nincs a laborban magfúzió. Na de miért van a csillagban? Csillagoknak zseniális újításai vannak. A csillagokban működik. Van egy zseniális megoldás, nem kell tartály. Mi építünk egy hatalmas fémtartályt, amiből kiszivattyúzzuk a levegőt, aztán betesszük a plazmát, ezt hűtjük, vacakoljuk. A csillag nem épít tartályt. Zseniális módon elintézte, hogy az üzemanyag maga a tartály. Az üzemanyag az a csillagnak az anyaga, és mi tartja össze a plazmát? Maga a csillag anyaga. Pontosabban a csillag anyaga által kifejtett gravitáció, nyomja össze ott középen, és nem engedi ki onnan azt a forró plazmát a csillag közepéből. Remekül megvan oldva, nincs külön berendezés és üzemanyag, ugyanazzal az anyaggal elintézték az egészet. Következő zseniális megoldás, hogy nem kell fűteni ezt az anyagot, 10 millió fokra nem kell fölfűteni, fölfűti magát. Mi fűti föl? Megint csak a gravitáció. A csillagot a gravitáció összehúzza és fölmelegszik. Az az egy évvel ezelőtti előadás, ami szintén a csillagok termodinamikáról szólt, annak pont az volt a kérdése, hogy hogy lehetséges az, hogy a langyos gáz, hogyha összehúzódik, akkor forró test lesz belőle. Hát pontosan ez vezet el ahhoz, hogy a csillag belsejében jó meleg lesz. Hát a nap belsejében 14 millió fok van. Erről szólt ez a múltkori előadás. A harmadik zseniális megoldás, hogy hűtés se kell. Nem kell elvezetni a termelődött energiát, mert a termelődött energia szépen lassan úgy átszivárog a csillagnak a testén, és a felszínen megkisugárzódik. Úgyhogy beáll egy egyensúly, hogy pontosan annyit sugároz ki a csillag, mint amennyi a belsejében termelődik, se túl nem melegszik, se nem hűl, vidáman, stabilan tud működni. Nekünk ezek az ötleteink itt a Földön nem működnek. Egyszerűen nem tudunk akkora darab anyagot összerakni, hogy a saját gravitáció összetartsa, mert akkor építenénk egy második csillagot. Rendben van. A csillag ezt viszont magától megteszi, és ezek akkor nincsenek ellentmondásban, mint a nekünk feltett technikai kérdések. Ezek remekül összeillő technikai problémák, és ezzel akkor egy működő berendezést kapunk. Tehát így működik a csillag. Tehát a csillagban megy a magfúzió, elég kevés anyagot begyújtani, aztán begyújtani. És akkor ismét visszatérhetünk a termodinamika kérdésünkhöz, hogyha elég egy kis részét begyújtani az anyagnak, a többi a keletkezett energia majd fölmelegíti, akkor miért nem ment át az összes proton már ebbe az állapotba? Ugye mi volt a kémiában a válasz arra, hogy miért nem alakult át az anyag energetikailag kedvezőbb állapotba? Speciális mechanizmusok megakadályozták. Mindjárt megvizsgáljuk, hogy működnek ezek a speciális mechanizmusok a csillagokban. Mi volt az egyik mechanizmus? Felületi érintkezés, tessék visszaemlékezni, a szén csak a felületén éget. Hát a csillagban nincs ilyen. Az anyag össze van kavarodva, nincs egyik rész, meg a másik a felületen találkoznak, semmiféle ilyen felületről nincs szó. Mi volt a másik probléma? Hogy adagolják, csöven adagolják. Hát a csillagban nincsenek üzemanyag vezetékek, meg porlasztó, meg gázpedál, amivel lehet adagolni az anyagot. Az ott van, össze van lapátolva, egy kupacban jól össze van kavarva, semmiféle ilyen típusú szabályozó nincs. Hát ez nem működik. Sőt, hát még nem is kell kétféle anyagot összekeverni, hát a hidrogén a hidrogénnel reagál. Hát ez se stimmel. Lassú a keveredés, a fenét, teljesen jól össze van keverve minden. Hát itt az összes mechanizmus, ami a kémiában megakadályozná azt, hogy megszaladjanak ezek a folyamatok, és rögtön az egész anyag átmenjen a másik állapotba, az akkor itt nem működik. Az az akadálytalan reakció van. Mi történik? Az atomi szinten összekevert anyag mindenhol villámgyors reakcióba lép, nagy hőmérséklet, gyors elemi lépések. Hogy hívják ezeket a villámgyorsan terjedő reakciókat? Robbanásnak hívják. Hoppá! Robbanásnak hívják. Ez a termonukleáris fúziós robbanás, és ilyet tudtunk csinálni a Földön. Szabályozott, lassú reakciót nem tudtunk csinálni, de hidrogénbombát igen. A hidrogénbombában a másodperc töredék része alatt lezajlik ez a folyamat, és aztán szétdobja a berendezést. Tehát ez nem alkalmas arra, hogy rákapcsoljuk a villanyrezsonkat, energiát termeljen, rengeteg energia szabadul fel a másodperc tört része alatt, és romboló erővé válik. Ez a Föld legnagyobb hidrogénbomba robbantása, az oroszok robbantották, cárbombának nevezték, pedig még a kommunista időkben volt, 61-ben robbantották Novaja Zemlya szigetén, és 100 megatonnás volt, tehát tessék kiszámolni, hányszor nagyobb, mint a hiroshimai robbanás. Azóta vannak nagyobb bombák, de azokat hál' Istennek nem robbantják. Tehát ilyesmit tudtunk csinálni, az a bizonyos negyedik akadályozó mechanizmus, hogy a rendszer túlságosan gyorsan szétesik, az működik. Összerakták azt a fúzióra alkalmas anyagot, begyújtották, mivel gyújtották, mert mi volt a gyufa, mindenki tudja, egy atombomba a gyufa, egy uránbombával lehet akkora hőmérsékletet létrehozni, hogy meginduljon a reakció, az első hidrogénatomokat túllökni a potenciálhegyen, és aztán akkor megindul a magreakció, utána vitte tovább a többit, és a másodperc töredék részre átalakult az egész anyag, és aztán az egész szétspriccelt. Elég sokáig dolgoztak azon a hidrogénbombák tervező, hogy legalább addig együtt maradjon az anyag, ne dobja szét az atombomba, együtt maradjon, hogy egyáltalán beindulhasson a reakció. Na és akkor ezek után viszont még inkább felmerül a kérdés, hogy miért nem robbannak szét a csillagok. csillagok belsejében a kémiában megszokott mechanizmusok nem működnek, ugyanez a mechanizmus a Földön robbanáshoz vezet. Akkor miért nem robban fel a csillag? Na és akkor az a válasz, hogyha tényleg igaz lenne mindazt, amit eddig elmondtam, hogy a magreakciók úgy zajlanak, nehogy, a két proton találkozik és összetapad, mint a bogáncs, akkor föl is robbannának a csillagok. Tehát ez a folyamat, amit az előbb rajzoltam, ez nem pontos, és pontosan ezen múlik az, hogy nem robban fel a csillag. Hát nézzük meg, hogy miért. Tehát ugye azt gondoltuk, hogy rohangáztak a protonok, ha elég nagy a sebességük, elég nagy az energiájuk, közel kerülnek egymáshoz és találkoznak. Na és mi lenne belőle? Vigyázzat, ez nem a hélium. Ez a diproton, ez is hélium lenne, de olyan héliumatommag, ami két protonból áll és nulla neutronból. És ez az atommag nem létezik. Tehát az a zseniális újabb szabályozási mechanizmus lép be, a kémiában is itt-ott előfordul, és az előbb szándékosan nem említettem, hogy ez egy olyan furcsa folyamat, ahol az egyik reagenst azt nem oda viszik, hanem a helyszínen kell előállítani. Igazából itt is két anyag reagál, mindjárt mutatom, hogy mi az a kettő, de az egyiket a helyszínen gyártják le, és úgy keverik össze a másikkal, és úgy megy végbe a reakció. Ez a másik anyag, ez a neutron. Ugye mindenkiben vannak neutronok, mindenkinek atommagjaiban vannak neutronok, szabad neutronok nem léteznek. Önmagában egy neutron 15 perces felezés idővel radioaktív bomlás szenved, és átalakul protonnál. Megint csak a proton az alacsonyabb energetikai állapot, mint a neutron, tehát a szabad neutronok nincsenek. Ezért durván azt mondhatjuk, hogy a csillag belsejében, amikor hidrogénből álltak, ott nem voltak neutronok, protonok szaladgáltak. És akkor az lenne a kiinduló helyzet, hogy találkozik a két proton és összeáll. Na most próbáljuk lerajzolni megint ilyen energetikai diagramon, most viszont a távolság függvényében szeretném lerajzolni az energiáját, amikor két proton találkozik, vagy egy proton meg egy neutron, vagy két neutron. Ez a szögletes diagram próbálja jelképezni az erős kölcsönhatást. Tessék elképzelni, ugye miről volt az erős kölcsönhatás? A magerő, a bogáncs fizika. Ha messze vannak egymással, akkor nincs erő, ha közel vannak, akkor összehúzza őket. Tehát ha közel vannak, akkor egy mélyebb energiai állapotba kerülnek, ha messze vannak, akkor meg a távolságtól függetlenül fütyülnek egymásra. Így néz ki a magerőknek a távolság diagramja, potenciális energiája. Na de a protonok esetében, hogyha két proton teszünk oda, akkor még hozzájárul az elektromos taszítás. Ugye a másik eset, amit le akarok rajzolni, egy proton meg egy neutron, illetve két neutronnak. Az esete azok a nyilak, azok a részecskék spinjét is jelentik. Ha valaki részletesebben utána akar gondolni, itt a spin is számít, mert a magerők azok attól is függnek, hogy hogy áll a részecskék spinje. A két protonnál be kell rajzolni még az elektrostatikus taszítást is, és akkor az még egy kis pozitív energiát ad hozzá. Itt most be kell vetni a kvantummechanikát. Kvantummechanikáról rengetegen beszéltek itt a sorozatban, hogy elszúrva itt-ott-amott, annyit kell most a kvantummechanikáról tudni, hogy csak bizonyos energiaszinteken lehetnek a rendszerek. Tehát nem akármilyen energiájú kötött állapotok lehetségesek, bonyolult módon a kvantumelméletből ki lehet számítani. Az ember kiszámítja, hogy mennyi ennek a rendszernek az energiája, és ide jön ki az energiaszint. Hoppá, hogy ez volt a nulla szint. Ez a nulla szint fölött van. Pozitív az energia, az mit is jelent? Hogy a részecske, hogyha benne van a gödörbe, de ekkor az energiája, akkor alagút effektussal kiszivároghat és elmehet a végtelenbe. Magyarul nincs kötve. A negatív energia felel meg a kötött állapotnak. Az egy évvel ezelőtti előadásban is volt róla szó, amikor egymás körül keringő részecskékről beszéltünk, hogy ha negatív az összenergiája a rendszernek, akkor kötött állapotban van, ha pozitív, akkor elmehet a végtelenbe, és akkor nincs kötött állapotban, akkor szétesik. Hát itt az a lehetséges állapot, amit a két proton alkot, az pozitív energiai állapot. Magyarul nincs két protonos kötött állapot, összetalálkoznak, aztán elmennek a végtelenbe. Mi van, hogyha egy protonnak meg egy neutronnak a kötött állapotát vizsgáljuk, akkor az energiaszint negatív, ilyen létezik. Ez a deuteron, ez a nehéz hidrogénnek az atommagja. Kicsi ez az energiakülönbség, de mégiscsak negatív, tehát ez egy kötött állapot. Ha viszont két neutront akarunk, az ugye minek lenne az atommagja? Ilyen elem nincs, A periódusos rendszerben a protonok száma szerint jellemezzük az elemeket. Ez a nulladik elemnek lenne a kettes tömegszámú izotópia, de ilyen nincs, mert ennek megint csak pozitív az energiája. Ez a Pauli elven múlik, hogy két neutron nem lehet egyforma állapotba, vagy ha viszont ellentétes spinű állapotban vannak, akkor egy kicsit taszítják egymást. A részletek kicsit bonyolultak, de a lényeg az, hogy ezt ki lehet hozni a magfizikából. Tehát ez az objektum nem létezik, a két protonból álló állapot, egy protonból meg egy neutronból álló viszont létezik. Tessék elképzelni szegény csillagmérnököt, aki kitalálta a csillagot. Ott van a rengeteg energiát tartalmazó üzemanyag, csupa proton. Csak a protonok nem hajlandók összeragadni. A proton össze akarna ragadni a neutronnal, de a neutron meg nem létezik, mert 15 perc alatt elbomlott, és ő milliárd évekre tervez. Mit csinál ilyenkor? Elmegy a szomszéd laborba, és segítségül hívja a erős kölcsönhatás mellé a gyenge kölcsönhatást. A gyenge kölcsönhatás az egy másik részecske fizikai folyamat, arról is volt már itt többször előadás. Egyik megnyilvánulási formája az, hogy a proton meg a neutron átalakul egymásba. Megteheti ezt, hogy a proton egyszer csak fogja magát, és átalakul egy neutronná, egy pozitronná, ugye valahova kell tenni a pozitív töltését, meg egy neutrinó is megjelenik ott. Tehát ezért jön a proton, és átalakul neutronná. Hát valahova el kell tenni a pozitív töltést, kibocsát egy pozitront, meg kibocsát egy neutrinót. És ha éppen ebben a pillanatban jön vele szembe a másik proton, tehát tessék az elejét elképzelni, mennek ott szembe ütközésre, de éppen mielőtt találkoznának, őnek eszébe jut, hogy ő most átalakul neutronná. Csak a kiváló, mert akkor partiképes lesz. Aztán a csigáknál van ilyen, mert a csigák azok két neműek, és a találkozáskor döntik el, hogy melyik lesz a fiú meg a lány. Szóval közelednek egymáshoz, és akkor ott aztán egyszer csak kialakul a kötésre alkalmas állapot. Hát itt is ez történik, az egyik proton átalakul neutronná, és ez a kettő akkor össze tud ragadni, és lesz belőle egy deuteron, és felszabadul energia. Na most a trükk ebbe az, hogy ez a folyamat nagyon ritkán történik meg. És az meg még ritkábban, hogy éppen akkor alakul át a proton neutronná, amikor éppen találkozik egy másik protonnal. Tessék elképzelni, hogy a napban ugye nagyon sűrűn vannak ott a részecskék, és másodpercenként egy köbcentiméterben több száz milliárdszor ütköznek a protonok. Ennek ellenére, hogyha követnénk egy protonnak az életútját, átlagosan 1 millió évenként történik vele ilyesmi. Ezért már a gyenge kölcsönhatás gyenge. Kis valószínűséggel történnek meg ilyen események, és ez a kis valószínűség teszi lehetővé azt, hogy csak időnként történjen ilyen folyamat. És ez úgy lehet elképzelni, hogy itt a magasabb energiájú tartályban ott a hidrogén, és zúdulna le az alacsonyabb energiájú tartalmányon, hogyha a proton meg a másik proton össze tudnának ragadni, de mivel nem tudnak, ez a folyamat olyan, mintha egy biztonsági szelepet tettek volna oda rá, jól elzárták, és csak csöpög. És szépen lassan szivárogva, csöpögtetve adagolja azt a nagy energiájú anyagot, és nem történik robbanásszerű vagy vécétartály lehúzásszerű átzúdulás, hanem szépen lassan csöpörészik, és akár évmilliárdokig eltart. Tessék erre az ábrára emlékezni, hát egy pici luk van azon a nagy Poszeidon-féle fürdőkádon, és ott csordogál ki szép lassan a víz, és évmilliókig, vagy esetleg évmilliárdokig eltart, amíg a nagy tartályból átjut a folyadék az alsó tartályba. A magfizikának a további lépései, tehát amikor a csillagokban tovább alakulnak, ezek az atommagok egymással ütköznek, és további folyamatok mennek végbe, és végül hélium lesz belőle, azt már az erős kölcsönhatás irányítja. Annak a karakterisztikus ideje már nem 1 millió év, hanem 10^-10 másodperc. Tehát ez a létrejött deuteron, ez a másodperc töredék része alatt már tovább alakul, mert akkor már nem kell neki ilyen véletlen és kis valószínűség eseményekre várni, hanem azonnal ütközik és alakul tovább. Na most, hogyha létezne a diproton, akkor ezt az első lépést is ez irányítaná, az erős kölcsönhatás, és akkor az egész folyamat 10^-10 másodperc alatt lezajlana. Akkor a csillagnak az élettartama az nem több milliárd év lenne, hanem 10^-10 másodperc. Úgy tessék elkezdeni, húzódik össze a gázfelhő, amikor eléri a hőmérséket, azt a kritikus értéket, hogy megindul a magra, megindul és szétrobban az egész. Hát abból nem lesz olyan langyos kályha az égen, ami a bolygóknak a langyos pocsolyában amőbát és utána a csillagászokat meg fizikusokat melenget, hanem itt nagy atombombák lennének az égen, amik azonnal felrobbannak, ebből nem lenne barátságos és lakható világegyetem. Ilyenem múlik, hogy a proton nem képes összeragadni a protonnal, a neutronnal viszont igen, ezen múlik az, hogy a csillag az egy szépen lassan működő kályha. Hát ha nem, akkor az összehúzódó gázfelhő azonnal szétrobbanna, és szegény Poszeidon ott maradna pocsolya közepén kád nélkül. Tehát hogy működik ez a csillag? Tehát ez a most megbeszélt magfizikai trükk teszi lehetővé az, hogy mindenféle cső, meg szilárdanyag, meg gázpedál nélkül lassan adagolja az üzemanyagot. És ezen kívül még jó néhány olyan trükkje van, aminek a részletére most nincs idő, hogy a csillag maga egészében egyensúlyban van. Mechanikai egyensúlyban van. Tessék elképzelni egy darab anyagot a csillagban. Ha az véletlenül elkezdene kiemelkedni, akkor kitágul, ezt viszont mindenki tanulta, tessék emlékezni a gáztörvényekre, kitágul, lehűl, stb. És ki lehet számítani, akkor mi történik? Visszamegy a belsejébe. Egyensúlyban van, és ott van. Ha egy kicsit beljebb menne, akkor a belülről a sugárnyomás megnyomná, és az meg kivinné. Egy csillagban tipikusan egy ilyen gázdarab adott helyen lebeg. Persze össze-vissza áramlik minden, de átlagosan adott helyen van. Nem történik olyasmi, hogy az egész anyag elrohan kifelé, vagy az egész anyag bezúdul. Bizonyos csillagokban, bizonyos esetekben, amikor megbomlik az egyensúly, akkor megtörténik. Ezekre a csillagászok odafigyelnek, mert akkor hirtelen változás van az égen, de egy tipikus csillag szépen egyenletesen működik. Tehát egy mechanikai, hidrosztatikai egyensúly is van. És van egy termikus egyensúly is, hővezetés energetikai egyensúly, ez pedig azt jelenti, hogy a csillag belsejében van az a kis zóna, ahol elég meleg van, ahol a magfúziós folyamatok zajlanak, ott termelődik az energia, hát átalakul a magenergia, hőmozgásnak az energiával sugárzása, és ez halad kifelé, és a csillag felszínéről viszont kisugárzódik az űrbe. A csillagon egyszerűen áthalad, nem gyűlik benne össze az energia, mert akkor túlmelegítené. Ami bent keletkezik, ami befolyik, az rögtön kifolyik, és ami ott keletkezett, az rögtön a felszínen ki is folyik. Ezek azok a folyamatok, amiket Arthur Eddington 100 évvel ezelőtt kiszámolt, még mielőtt tudta volna, hogy miféle folyamat termeli itt az energia, az, hogy hogy áramlik át az energia a csillagnak a testén, azt ki lehetett számolni enélkül is. Ki lehet számítani például a hőmérséklet eloszlást. Benne a csillag közepén több millió, 10 millió fok fölött van. Kint a csillag felszínén, a nagy ernél, ahol a csillag sugara van, hogy a napnak a felszíne 6000 fokos, ami a 10 millióhoz képest gyakorlatilag nulla, tehát leesik így a külsejére nullára. Ennek a görbének a kiszámítása jó bonyolult, de nagy eredménye a csillagfizikusoknak, hogy a különböző méretű csillagokra ezeket a görbéket ki tudják számítani. Tehát végül is mit mondhatunk a csillagról? Ez egy negatív visszacsatolású, önszabályozó nukleáris kazán. Magfolyamatok mennek belsejében, de az egész a stacionális önmagát tartja ezekkel az egyensúlyi trükkökkel állandó állapotban. Meddig? Mechanikailag és termikusan, sugárzásban is egyensúlyban. Meddig? Tessék visszagondolni a fürdőkádas példára az elején. Nem örökké. Ez nem olyan, hogy visszatáplálják. Van egy marha nagy tartály, speciál maga a csillag, teli van hidrogénnel. Ez az a Poszeidon-féle fürdőkád. Előbb-utóbb elfogy. De addig, amíg elfogy, addig szépen lassan egyenletesen csordogál belőle az anyag. Hát itt most szépen egyenletesen termeli az energiát, fogyasztja a hidrogén. Meddig? Amíg el nem fogy a hidrogén. Mikor fogy el? Ezeket a görbéket, ha kiszámítja az ember, kiderül, hogy a középpont hőmérséket attól függ, hogy mekkora a csillagnak a tömege. Minél nagyobb a tömege, annál jobban összehúzza a gravitáció, annál forróbb lesz a közepe. De ha forróbb a közepe, akkor gyorsabban mennek a magreakciók. A nagyobb csillagok hamarabb égnek, gyorsan, vagy olyan lassan jár, tovább égsz, mondták a csillagok. Tehát a kisebb csillagok, kisebb tömegűek nem húzódtak annyira össze, nincs annyira meleg a belsejükbe, lassabban mennek a folyamatok. És éppen ezért a csillagoknak az élettartama az egészen furcsa módon változik. A legrövidebb életkorúak körülbelül 1 millió vagy 10 millió év alatt elhasználják az üzemanyagot. A legkisebbek, amik még éppen hogy csillagok, még éppen hogy elérik azt a hőmérsékletet, hogy beindul a magfúzió, azok 100 milliárd évig is elérhetnek, vagy még annál tovább. Az egész világegyetemből eddig 13 milliárd év telt el, tehát ezt még nem tudtuk ellenőrizni, csak hogy mit csinálnak 100 milliárd év múlva a csillagok, csak úgy satszolgatjuk. A nap közepes méretű csillag, az ő élettartama kb. 10 milliárd év, ennek a fele telt el. Tehát 5 milliárd év múlva jutunk el odáig, hogy a nap a maradék üzemanyagát is elhasználja. Addig tart ez az egyensúlyi folyamat, hogy egyenletesen, nagyjából egyenletesen világít, termeli a az energiát és sugározza ki. Visszagondolunk, hogy honnan is származik ez az energia. Tessék megint a nukleáris völgyet elképzelni sematikusan. Itt volt a hidrogén, aztán lejjebb a hélium, szén, legmélyen a vas, valahol itt van az urán. Ha pontosabban elrajzoljuk ezt a diagramot, akkor kicsit durvább lesz. Itt a pontosabb ábra. Ugye ekkora nagy energiakülönbség volt a hidrogén meg a hélium között. Az összes többi maradék, ami a héliumtól lefelé a vasig van, az sokkal kisebb ennél. Tehát az energia nagy része ebben az első magfúziós folyamatban felszabadul. De vegyük észre, hogy a hélium még nincs a gödör fenekén. A héliumtól még van lefele. Hát itt látszik, hogy mennyit, lejjebb vannak a további atommagok. Tehát a héliumot még lehetne még nehezebb atommagokká egyesíteni, és akkor még több energia fog felszabadulni. Szóval nem értünk le a gödör fenekére. Tessék jobban megnézni, mi ez itt. Hoppá, egy ilyen gödör. Ez egy metastabil állapot, mint amit rajzolgattam korábban. Ez a bizonyos görbe. A hélium nem van a gödör fenekén. Adni kell neki némi energiát, hogy itt a következő dudoron átbiccenjen, és akkor mehet tovább lefelé. Na vajon miért? Metastabil gödörből ki kéne őt piszkálni, de ahhoz sok energia kell. Hogyha sok energia kell, és nincs annyi, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy nem is lehet kipiszkálni a gödörből, ezt hívjuk hamunak. Stimmel? Ott a hamu, inert, nem lehet vele csinálni, semmit nem lehet meggyújtani. Gondoljuk meg, hogy mi a különbség a protonoknak az ütközése, meg a hélium magoknak az ütközése között. A protonok azok egységnyi pozitív töltésűek, a hélium magok meg két egységnyűek, ezért a közöttük ható erő pont négyszer akkora. Négyszer akkora taszító erő, kicsit halkabban beszélnek ott hátul. Négyszer akkora taszító erő hat a hélium magok között, ezért, hogyha azt szeretnénk, hogy a hélium magok is egymás közelébe kerüljenek és összetapadjanak, ahhoz akkor négyszer nagyobb mozgási energia kell, tehát mi kell, hogy melegebb legyen a csillag közepébe. De a csillag közepén nincs annyira meleg. Ott vannak a hélium magok, amik létrejöttek a fúzióból, de ők viszont annyira taszítják egymást, hogy nem fognak egymás közelébe kerülni, ők semlegesen rohangásznak és nem találkoznak. Tehát, hogy közönséges csillagban, mint a nap, a hélium az tényleg hamuként működik. Ahhoz, hogy a héliumból is üzemanyag legyen, tehát összetudjanak tapadni ezek a magok, ahhoz nagyobb hőmérséklet. Mert négyszer nagyobb energia, sokkal nagyobb hőmérséklet. Ezt fel kéne borítani a csillagnak a teljes tervrajzát, vagy ezt a görbét, hogy milyen hőmérséklet van, és így tovább. Át kéne tervezni, át kéne építeni az egészet, mint amikor az embernek nem tetszik otthon a fűtés, és az egészet szétszedi, hogy jobban meleg legyen, első közelítésben akkor jó hideg lesz, mert nincs fűtés. Na, az valami ilyesmi történik itt, na, de úgyis fölborul a rend, amikor költözünk, amikor balhé van, amikor elfogyott az üzemanyag, amikor a csillagnak a belsejében elfogy a hidrogén, akkor már megbomlik az egyensúly. Emlékeznek, a sugárzás egyensúly a belsejéből kifelé terjedő hőtartott egyensúlyt a gravitációval. Hogyha már nincs a belsejében energiatermelés, akkor mi történik? Ismét győz a gravitáció. Hát, ha elfogy a hidrogén, akkor megbomlik az egyensúly. Ez, ami a napnál majd kb. 5 milliárd év múlva fog bekövetkezni. És ismét ott tartunk, ahol egy évvel ezelőtti előadásnál, van egy gázfelhő, aminek a belsejében nincs energiatermelés, hát győz a gravitáció, elkezdi összehúzni. No, de hogyha elkezdi összehúzni, akkor mi történik? Akkor a belseje megint elkezd melegedni. Tehát a centrum melegszik. Most nem azért, mert energiatermelő folyamatok vannak, hanem mert a gravitáció összehúzza. És hogyha eléggé fölmelegszik a centrum, persze a külső része a csillagnak, az meg érdekes módon fölfúvódik, a belseje összehúzódik, a külső széjjel megy. Hogyha eléggé fölmelegszik a centrum, akkor már olyan nagy lesz az energia, hogy a hélium magoknak a mozgási energia elég lesz ahhoz, hogy a négyszeres akkora taszítás ellenére is egymás közelébe kerüljenek, és akkor már a hélium magok is elkezdenek fúziós reakcióba. Kiolvad a metastabil állapot, vagy úgy is el lehet képzelni, itt volt a metastabil gödörben a részecske, addig piszkáljuk, amíg kirázzuk belőle, és akkor már átugrik azon a dudoron, és elindul újból lefelé a lejtőn, az energetikai lejtőn, és újabb energiafelszabadítása alkalmas. Tehát a hamuból is újból üzemanyag lesz. Azért, mert az nem volt teljesen hamu, nem volt a gödör fenekén, csak egy metastabil állapotban. Beindul a hélium fúzió, és akkor folytatása következik. Körülbelül egy év múlva fogok erről ismét beszélni. A csillagok termodinamikai kalandjai még nem értek véget. Még izgalmasabb dolgok történnek a legvégén, amikor a csillag föl fog robbanni. De vannak olyan csillagok, aminek véget érnek ebben a fázisban a kalandjai, speciál a nap ilyen. A napnak túl kicsi a tömege ahhoz, hogy amikor majd így összehúzódik, a belsejében beinduljon a hélium fúzió. A nagyobb csillagok, nagyobb tömegűeknek melegebb a belseje, azok tovább játsszák a szerepüket, a nap itt abba fogja hagyni. Hát azért még egy kicsit bosszút áll a végén, ugye mi történik, a belseje összehúzódik, a külső része fölfúvódik, annyira, hogy a Föld is belekerül a napnak a légkörébe. Tessék elképzelni, milyen lesz a csillag légkörében keringeni. Hát az óceán úgy elpárolog, a légkör lefúvódik, a végén utána, amikor ez az egész pirosonnal, persze ez ritkább, mint a vákuum, mert ha a napnak az anyagát szétosztjuk egy 100-szor akkora sugarú körben, mint amekkora a nap, hát akkor kicsit ritkább lesz, ugye 1 milliószor ritkább lesz, mint most a napnak az anyaga, a napnak a sűrűsége gyök 2, és akkor azt tessék elosztani 1 millióval. Végül ez a külső réteg itt szétoszlik az űrben, marad egy kis objektum, ami fehér tölpének hívunk, és ott mellett körülött a Föld, meg a többi, amiről kicsit lepörzsölte a légkört, meg az óceánt, meg az életet, ha csak utódaink addig el nem szaladnak. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a vörös óriásból törvényszerűen fehér törpe lesz, tessék elképzelni, amikor 1976-ban ezt én elmondtam az előadásokon, és a politikusok kicsit csúnyán néztek, de hát ez megtörtént. Mindesetre erre még 5 milliárd évet kell várni. Itt a következő előadásnak az előzetes folyája, mi történik. És akkor most válaszoljunk a alapkérdésre, hogy vajon mi a különbség a csillag meg a tábortűz hamuja között, és miért nem lehet a tábortűz hamujával, vagy az otthoni kályha hamujával fűteni. Lehet. Az a válasz, hogy lehet. Tudunk fűteni. Tessék elgondolni, a közönséges anyagban, mint amit itt elégettünk, a fában mi van, szénatomok vannak, meg szilíciumatomok, meg nitrogén, meg egyéb ilyen, szóval ilyen közönséges atomok. Ezeknek, amikor elégetjük, jól tisztességes tábortűzni, elégetjük, hamul ez belőle, akkor kémiailag elérik a lehetséges legalacsonyabb energiaállapotot. Ez mit is jelent? Hogy a kémiai szabadságfogoknak elértük az energetikai minimumát, most már nem tudjuk úgy átrendezni az elektron felhőt, hogy energetikailag lejjebb menjen. Az elektron felhő megtette a magáét, azt a néhány elektronvoltos energiát hiatta nekünk. De az anyagnak ott vannak az atommagjai is. A hamuban vannak atomok, és az atomoknak a magjai, és az atommagok nincsenek a legalacsonyabb energiájú állapotban. Tessék megint a nukleáris földre gondolni, a legalacsonyabb energiájú atommagok azok a vasatommagok, ezek meg nem vasatommagok, viszonylag ritkán van rozsdapor ott a hamuban, szóval annál könnyebb atommagok szoktak szerepelni. Ezért ezek igazából nem az energetikai minimumban vannak, hanem hol ülnek. Ilyen metastabil csipkorózsika álmat alszanak, arra várnak, hogy valaki elég energiát adjon nekik, és kipiszkálja a kis metastabil gödrükből, hogy tovább mehessenek lefelé. Hát akkor mit kell tenni? Dobjuk be a hamut egy megfelelő hőmérsékletű kazánba. Hát mennyi? Azt hiszem, kb. 10 milliárd fokot kell elérni, és abban a 10 milliárd fokos kazánban akkor már lesz annyi energia, hogy ezek az atommagok, a közönséges hamunak az atommagjai kimozdulnak a metastabil állapotból, kiolvadnak ezek, és újabb nukleáris üzemanyag lesz ebből. Mi kell ehhez? Hát egy ilyen 10 milliárd fokos kályha, legegyszerűbb, hogyha a sufniba tartunk egy vörös óriást, de hát ha már a gyerekeknek megígértük. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet.